Erős várom Istenünk! Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünket kezdjük evangélikus énekeskönyvünk 455-ös énekével. 455-ös éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek. Tízes számú liturgiát énekeljük, a énekes könyvünk 62. oldalán található a tízes számú liturgia.
Én mindenkor veled vagyok, Uram, megragadtad jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz, Istenem, és végül dicsőségedbe fogadsz be engem. Testem és szívem elsorvadhat, de szívem kősziklája te vagy örökké, Istenem. Kegyelme legyen minnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk pontatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, bűnbánattal vallom, hogy terméketlen fa az életem. Pazarlod rám kegyelmedet, és nem termem gyümölcseit. Mégis kérlek, légy hozzám irgalmas, és teremts bennem élő hitet, amely nem fárad el a jó cselekvésében. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Irgalmas Isten, egyedül a te kegyelmedből szolgálhatunk neked méltóképpen. Támogass erőddel, hogy botlás nélkül fussunk a cél felé, amelyet evangéliumodban tűztél elénk. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra, Szentháromság ünnepe utáni 13. vasárnapra oltár előtti felolvasású rendelt igét, amelyet megírva találunk Lukács evangéliumának 10. részében, a 23. verstől a 37. versig a következőképpen. Tanítványaihoz fordult, tudnélik Jézus, és nekik külön ezt mondta: boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok. Mert mondom nektek, sok próféta és király szerette volna látni azt, amit ti láttok, de nem látták, és hallani azt, amit ti hallotok, de nem hallották. Ekkor felállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki: mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt: szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki: helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: de ki a fele barátom? Válaszol Jézus, ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton lefelé, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, de amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy arra utazó samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta. Oda ment, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba és gondját viselte. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak és azt mondta neki. Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, e három közül ki volt a fele barátja a rabló kezébe esett embernek? Ő így felelt. Az, aki irgalmas volt hozzám. Jézus erre ezt mondta neki. Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Most pedig válaszol Isten igéjére, mondjuk el együtt az apostoli vallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokon. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteltünk folytatásaként énekeljük a 431-es számú éneket. 431-es énekkel készüljünk az ige hirdetésre. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyántól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetése alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk Mózes első könyvében, annak 4. fejezetében, az első verstől a 16-ig a következőképpen. Isten igéjét tehát Mózes első könyvéből olvasom a 4. fejezet első versétől. Így szól Isten igéje. Azután Ádám a feleségével, Évával hált, aki terhes lett. Megszülte Káint, és azt mondta, fiút kaptam az Úrtól. Majd újból szült, annak testvérét Ábelt. Ábel juhpásztor lett, Káin pedig földművelő. Egy idő múlva Káin áldozatot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből. Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból, a kövérjükből. Az Úr rátekintett Ábelre és áldozatára, de Káinra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Káin nagy haragra gerjedt és lehorgasztotta a fejét. Ekkor ezt kérdezte Káintól az Úr, miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik és rád vágyódik. De te uralkodjál rajta. Egyszer azt mondta Káin a testvérének Ábelnek, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Káin a testvérére Ábelre, és meggyilkolta. Akkor az Úr ezt mondta Káinnak, hol van Ábel, a testvéred? Káin ezt felelte, nem tudom, talán őrzője vagyok én a testvéremnek? De az Úr így szólt, mit tettél? Testvéred kiontott vére kiállt hozzám a földről. Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred kiontott vérét kezedből. Ha a földet műveled, nem adja többé neked termőerejét. Bújdosó és kóborló leszel a földön. Ekkor Káin azt mondta az Úrnak, nagyobb a büntetésem, sem hogy elborgozhatnám. Ím elűztél ma erről a földről, el kell rejtőznöm színed elől, bújdosó és kóborló leszek a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. De az Úr ezt felelte neki, nem úgy lesz. Ha valaki meggyilkolja Káint, 7-szeresen kell bűnhődnie. Ezért jelet tett az Úr Káinra, hogy senki se üsse agyon, ha rá talál. Amen. Kedves testvéreim, a mai Isten tiszteletünkön egy óriási feszültséget élhettünk át, hisz imént Anett felolvasta az irgalmas samaritánus történetét, most pedig az irgalmatlan Káinnak a történetét láthattuk, hallhattuk. Persze, ha megvizsgáljuk azt a történet, az irgalmas samaritánus történetét, abban is vannak irgalmatlanok, meg persze ebben a felolvasott igében is megtalálhatjuk az Isten irgalmát. Sokszor a bulvár média fölkapja ezt, és szerintem ez prognosztizáltan vagy programozva jelenik meg a sajtóban. Mindig fölvetik azt, hogy a mai társadalom az irgalmatlan, nem könyörületes, mindig könyörtelenül mennek el az emberek egymás mellett, és sokszor ilyen megrendezett jeleneteket mutatnak be, amiben éppen bántalmaznak egy embert, és akkor mutatják, hogy miképpen mennek el mellette az emberek. És ezeken a jeleneteken keresztül aztán a világ elé tárják, hogy íme, mi magyarok ilyenek vagyunk, hogy közömbösek vagyunk a másik szenvedésével kapcsolatban. De én azt mondom, hogy és sokszor tapasztaltam ezt, akár amikor kórházi kezelésben voltam, és ott a kórteremben egymásnak a nyomorúságát látva, még akkor is, hogyha betegek voltunk, a másikon segítettünk, mert láttuk, hogy szüksége van. És itt alapvetően egzisztenciától, képzettségtől függetlenül végezte bárki bárkinek, és nem voltak olyan különbségtételek. Meg az a karambol, ami itt történt a 38-as úton, éppen mentem befelé Nyíregyháza felé, és egy figyelmetlen, vagy hát később kiderült, hogy egy kutya ugrott valahogy ott előre, vagy a lába alá a vezetőnek, vagy nem tudom, valami ilyesmi történt, és neki ment egy fának, és én voltam körülbelül a 4. autó, aki megálltam, de addigra már mindenki ott volt, a szembejövők, meg a mi irányunkba haladók. Már szedték szét az autót, szedték ki az embereket, mire odaértem, már kihozták a sofőrt, akinek el volt törve a lába, és ott félig eszméletlen állapotban feküdt, és oda tették a lábam elé, és már tudtam vele foglalkozni. Tehát szétnéztem a csapon, és olyan flottul ment minden, mintha begyakorolta volna a társaság. Olyan segítőkészen mentek oda, a füstölgő autóhoz oltani, vitték az ásványvizüket, meg stb. Tehát jó látni ezt, hogy amikor az ember segítő, szándékú emberekkel találkozik, és látja, hogy akár még önmagukat is feláldozva oda mennek és segítenek a másikban. Alapvetően a mi társadalmunkban vannak jó példák, és persze vannak rossz példák, és nem lehet általánosítani, hogy a mai társadalom az közömbös lenne, vagy nem lenne benne a segítő szándék, nem lenne benne az irgalom. A hit halott cselekedetek nélkül olvashatjuk az ágendákban ennek a mai napnak az üzenetét. Tehát a mai napnak a témája az, hogy a hit az halott cselekedetek nélkül. És hát nyilván tudjuk, hogy Jakab leveléből áll előttünk ez az ige szakasz. Jakab leveléből helyezték ezt most elénk az ágenda szerkesztői. És Jakab levelében ezt olvassuk, hogy mint ahogyan halott a test lélek nélkül, úgy a hit is halott a cselekedetek nélkül. És hát tudjuk, hogy a test az alapvetően önmagában nem létezik, az Isten adta az életet bele, adta a lelkét bele, és hogyha nincs benne a lélek, akkor az semmit nem ér. Hiába van meg keze, lába, feje, a test önmagában nem ér semmit. És azt mondja, ezt a párhuzamot kihasználva Jakab, hogy ugyanígy a hit is halott, hogyha nincsenek cselekedetei. Érdekes ebből a szemszögből vizsgálni Káin és Ábel történetét, hogy ki az, aki cselekszik, és ki az, aki jól cselekszik. Hát olvastuk itt, hogy és érdekes látni a mai igényben, hogy Káin az, aki először viszi az ajándékát az Úrnak. És utána megy a testvére Ábel, viszi másodikként az áldozatot az Isten színe elé. És jól látni Káin életében, Káin történetében, hogy számára az Isten az élő valóság. Olyan szellemi hatalom, akivel jóba kell lenni, és viszi az ajándékát, azt, amit ő jónak lát, viszi oda az Úr elé, hogy az Istennek a szeretetét, Istennek az áldását, az Istennel való közösséget meg tudja élni. Világosan látszik, hogy Káin számára az Úr, az valóban Úr. Bizonyára szüleik beszéltek róla, hisz a Ádám és Éva az Isten kapcsolatában azt érte meg, amit még nem élhettünk meg, hogy ő testben személyesen ott találkoztak az Istennel, jártukban, keltükben, a paradicsomban, ott az Isten közelében, és ők ismerték az Urat, és biztos vagyok benne, hogy a gyerekeiknek elmesélték, számukra világossá tették, hogy kicsoda az Úr, ki az a teremtő Isten, aki ezt a világot létrehozta, őket megteremtette, és hát ki az az Isten, aki egyébként kitette a szűrüket a paradicsomból az engedetlenségük miatt. Tehát Káin tudhatta azt, hogy kicsoda az Úr, és alapvetően vitte is az ajándékát, mert hát tudta, hogy ezt az Istent szeretni kell, tudta, hogy ezt az Istent tisztelni kell, tudta, hogy ez az Isten méltó arra, hogy az ajándékát odavigye, és neki is szüksége van arra, hogy az Isten rátekintsen. És milyen csodálatos idilli kép, mondhatjuk ezt, hogy Káin és Ábel együtt, a két testvér viszi az áldozatát oda az Isten szín elé. Ott vannak egy csodálatos családi Isten tiszteletben. Mind a két fiú a maga ajándékát oda teszi, oda viszi az Úr elé, és az Isten erőt vannak, az Isten tiszteleten ott vannak együtt. Sokszor elkezdjük mérlegelni, hogy melyik gyermeknek az ajándéka volt az Istennek tetsző, és miért volt az tetsző Istennek. Efelé is elmehetnénk az ige boncolgatásában, de sokkal fontosabb a mai napunk üzenete tekintetében az Isten tiszteletünkre miképpen tekint az Isten ezt megvizsgálni. Tehát miképpen tekint az Isten arra, hogy mi visszük az ajándékunkat elé, és mi az Isten szeretnénk tisztelni, szeretnénk dicsőíteni magasztani, szeretnénk vele közösségben lenni. És felkeltünk ezen a mai vasárnapon, elindultunk az Isten tiszteletre, az ő színe elé. Hogyan indultál el, mi volt a szívedben, hogyan viszed az ajándékodat az Úr elé, hogyan akarod te a vele való kapcsolatot erősíteni, hogyan szeretnéd a jó indulatát megnyerni, az áldását az életeden tudni. Tehát jó lenne, hogyha ez a vasárnap arról szólna, hogy megvizsgálnánk, miképpen tekinthet az Isten a mi Isten tiszteletünkre. És hogyan tudjuk elhordozni mindazt, amit majd az Isten elmond arról, hogy milyen Isten tiszteletet élünk meg mi. Mert a történet, ami előttünk áll, azt látjuk, hogy áldozatokat az Úr elé teszik a testvérek, de csak az egyikre tekint rá az Isten. Az egyik ajándékra és az egyik ajándékozóra. Az egyik áldozat vidőjére tekint rá az Úr, a másikra pedig nem tekint rá. Az egyiknek elfogadja az ajándékát, és rátekint, a másikra viszont nem. Ábelre és az ő ajándékára rátekint az Úr, de Káinra és az ő ajándékára meg nem tekint rá. Káin az, aki először viszi oda, mint idősebb testvér, mint tekintélyesebb ember, viszi az ajándékát, és nem arra tekint az Úr, hanem az öccséjére, a kisebb tekintélyű emberre. Mondhatnánk, hogy ezek az emberek megérkeznek nagy lelkesedéssel, viszik az ajándékukat, mennek az Isten tiszteletére, és akkor hirtelen azt tapasztalják, hogy nem kapják meg azt, amit egyébként vártak ettől az Isten tiszteletről. Káin oda megy, viszi a szíve szerinti ajándékát, várja, hogy az Isten majd rátekint, az Isten majd körbeöleli őt, és ehelyett azt kapja, hogy nem tekint rá az Isten, és az ő Isten tiszteletét nem értékelte az Úr. Míg a másikét meg igen, ott van az Ábel, a fiatalabb gyerek, az viszi az ajándékát, és Káin tapasztalja, hogy rátekint az Úr az öcsének az ajándékára, meg rátekint az öcsére is. Nincs áldás. Nincs eredmény az Isten tiszteletben. Nem kaptam meg azt, amire vágyakoztam. Nem kaptam meg azt, amiért idejöttem. És fölgerjed a harag az emberben. Sokszor fiatal hívő korában az ember hajlamos a rövidzáratos gondolkodására, és azt gondolja, hogy az Úr szerinti cselekedet, ha Úr szerint cselekszik, akkor jönni kell a gyümölcsnek is. És hogyha nem jön a gyümölcs, akkor kétségbe esik, kétségeskedő. Miért nem érkezik meg? Hisz úgy cselekedtem, azt szerint éltem, és nincs a gyümölcs, nem jön az áldás. Ez a rövidzálatos gondolkodás sokszor viszi csapdába az embert. Amikor azt mondja, hogy szolgáltam az Úrnak, akkor várom a gyümölcsét. Ha nem jelentkezik, akkor elkezdi kutatni, hogy miért nem, és elkezdi okolni alkalmasint a másik szolgáló testét, vagy kezdi okolni az embereket, akik felé szolgál, vagy kezdi okolni akár a gyülekezetet, vagy kezdi okolni akár az Istent is. Helyzeteket. Valaki nagyon régen itt a gyülekezetünkben is lelkesen kezdett egy szolgálatot. Régebben volt már a név, nem is érdekes, mert nem az a lényeg, hogy ki volt és mit, hanem az, hogy miképpen volt jelenetben. Tehát kezdett egy szolgálatot, amit nagyon lelkesen csinált, nagyon nagy örömmel csinált, és nagyon nagy áldás is volt rajta egyébként. Mindenki örült, az is, aki mellette szolgált, az is, aki felé ment a szolgálat, és talán ő maga is úgy látszott, hogy élvezi. És akkor egy ponton kiállt ide, és azt mondta, hogy az Úr elvezetett ebből a szolgálatból. És akkor ültem ott, és néztem, hogy igen, és hova vezetett, vagy mit adott. És akkor helyre ült, és utána úgy nem ment sehová sem a szolgálatban. És bennem az volt, hogy jól láttad te ezt meg? Nem az történt, hogy elindultál a szolgálatban? És nem érkezett az az eredmény, nem érkezett az a gyümölcs, amire te számítottál. És akkor azt mondtad, hogy akkor okolom azokat, akik felé szolgálok, akikkel szolgálok, és akkor meg volt a véleménye dolgokról. Mert nem tekintett rá, úgy gondolt, hogy nem tekintett rá az Úr a szolgálatára. De lehet, hogy az volt a probléma, hogy nem volt elég kitartó, hogy alapvetően nem az Istenre nézett, hanem önmagára nézett, vagy a környezetére nézett, és amikor az ember magára néz meg a környezetére, akkor mindig lelankad, mert azt látja, hogy alkalmatlan vagyok, azt látja, hogy akikkel együtt vagyok, azok ugyanolyanok, mint én, vagy még rosszabbak, és akkor ennek úgy nincs értelme. Tehát ha magára néz az ember, meg a környezetére, akkor biztos, hogy lelambozódik, akkor úgy jár, mint Káin. Hogy magába fordul, lehorgasztja a fejét, szomorú lesz, mert nem az Istenre nézett. Pedig az Úr szeretne bennünket kivezetni abból a helyzetből is, amiben keveredünk. Tehát Káin látta, hogy Ábelnek az áldozatát elfogadja, és Ábelen áldás van, tapasztalta Ábelnek a sikerét, és amikor az önmagája nézett, akkor még nagyobbnak látszott. Ábel sikere áldása mellett az ő helyzete még nagyobb kudarcnak látszott, mint ami egyébként önmagában volt. És ezért nyilvánvalóan lehorgasztotta a fejét. Ábel ismerte, tudta az Úrnak a titkát, Káin pedig nem. Gondolhatjuk. Pedig szerintem nem erről volt szó. Hogy Ábel valamit tudott volna, Káin pedig nem tudott volna valamit. Az Isten nem mindig ilyen rövidzáratosan intézi a dolgait. Lehet, hogy megnyilvánvalóan egyébként, hogy Ábel, aki jó pásztor volt, aki kis állatokat tartott, nevelt, akkor abból vitt, amilyen volt, és hát nyilván a növénytermesztő Káin pedig abból vitt, ami az ő gyümölcsei. Tehát nem arról volt szó, hogy valamelyik ismerte volna, másik pedig nem, mert sokszor az Isten szeretné megvizsgálni az életünket, szeretné megvizsgálni a szívünket, szeretné megvizsgálni a hitünket. Nem rossz az a szó egyébként, kicsit idegenkedünk tőle, hogy teszteli az Isten az életünket. De bizony erről van szó, hogy az Isten sokszor megtesztel, letesztel bennünket, hogy kik vagyunk mi valójában. Önmagunk előtt is letesztel bennünket. Mennyire vagyunk állatatosak, mennyire vagyunk kötve ahhoz, hogy amikor jól megy a sorunk, akkor dicsérjük az Urat, amikor rosszul megy a sorunk, meg elfelejtjük. Mennyire igaz az, hogy amikor az Isten áldása mutatkozik az életünkön, akkor szívesen vagyunk az Isten közé, amikor úgy tapasztaljuk, hogy nincs áldás az életünk, akkor pedig eltávolodunk tőle. Rosszul hangzik, mégis igaz, hogy az Úr teszteli az életünket, mint ahogy Jób történetében is azt látjuk, hogy tesztelte az Úr Jóbnak az életét. Mindene meg volt, áldás volt az életén, gazdag ember volt, a környezete hasonlóképpen nyilatkozott róla. És azt mondta a történet szerint az ördög, hogy azért szeret téged, mert jól megy a sora. Azért, mert mindene megvan. Ha nem lenne meg mindene, ha nem menne jól a sora, akkor nem szeretne téged. És akkor az Isten beleegyezett abba, hogy akkor teszteljük le. Nézzük meg, hogy valóban igaz-e ez az állítás. Vagy amikor Jób élete nehéz helyzetbe kerül, akkor is az Isten igazságát, az Isten közelségét keresi. Mire elég az ember hite? Isten szeretné számunkra is világossá tenni. Mire elég a te hited? Mire elég az, amit te az Istennel megértél? Kitart-e akkor, amikor szűk helyzetbe kerülsz, amikor nehéz helyzetbe kerülsz? Amikor nincs minden rendjén, amikor sok minden úgy szétcsúszóban van, amikor úgy látszik, hogy nem tudod uralni a helyzetet, amikor minden veszni látszik, akkor is tudod-e magasztalni az Istent, akkor is ott van-e az életedben az Istennek a szeretete? Jób ebben a próbában óriási felismerésekre jutott. Nagy nyomorúság volt, senki sem kívánja magának azt a nyomorúságot, én sem. De az a felismerés, amit Jób ezen keresztül megtapasztalt, az csodálatos. A korát megelőző megtapasztalás. Isten tesztelte, és az Isten mellett maradt az élete, és ezért nagy áldást nyert Jób az életében. Valaki azt mondta nemrégiben, hogy egyik barátja azt mondja, hogy 2%-ot ismer az Isten titkaiból, és a maradék 98-at pedig úgy szeretné másoktól megszerezni, ezért mindenkit oda hív, hogy akkor megismerje azt a maradék 98%-ot. És akkor mondtam ott hirtelen, hogy ne legyen gőgös a barátod, hogy azt mondja, hogy 2%-ot ismer az Istenből, mert 2%-ot ismerni az Isten titkaiból az borzasztó sok lenne. A másik pedig egyébként a Szentírással szemben haladt, hogy azt a másik 98-at meg tudná ismerni, mert egyébként az a 98% az meg rejtve van előnünk, mert azt mondja az ige, hogy tükör által homályosan látunk, tehát nem ismerhetjük meg az Istennek a teljes titkát. Hívhatunk bárkit, beszélgethetünk bárkivel. Az Istennek a titkai, azok ott maradnak, mert még tükör által homályosan látunk, és nem értjük feltétlenül, hogy mi miért történik. De egy biztos, nem véletlenül történnek meg az életünkben a dolgok. Nem ismerhetünk mindent tökéletesen, de az Úr, mivel az életünkön át ott van mellettünk, és a teremtéstől kezdve az emberiség élete ott van a szem előtt, tudja, hogy mi a jó nekünk, és mi az, ami előrébb viszi az életünket. Káin lehorgasztotta a fejét, és haragra gerjedt. Ahelyett, hogy oda ment volna az Isten színére, hogy Uram, én úgy szeretlek téged. Nekem tele van a szívem a te imádatoddal. Miért nem találtam én meg a jó tetszésedet? Mi történt? hogy nem tekintettél az ajándékomra. Miért tetted ezt most velem? Mit szeretnél kimunkálni az életemben? Tehát miért nem ment oda ez a Káin Istenhez, akit egyébként ismert, meg szeretett? Vagy miért nem ment oda a testvéréhez, Ábel? Hát mondd már el nekem, hogy mi van a te szívedben, hogy dicsőítetted te ezt az Urat, aki rátekintett az ajándékodra, meg te rád is. És bizony erről van szó, hogy amikor nehéz helyzetben vagyunk, akkor oda kell fordulnunk ahhoz az Istenhez, akit ismerünk. Uram, miért történt ez? Mit akarsz tesztelni az életemben? Mit akarsz kimunkálni az életemben? Vagy oda menni a testvérekhez, hogy testvérek, boruljunk le az Úr elé. Úgy érzem, hogy Isten nem tekint rá, nem tekint rá a szolgálatomra, nincs áldás, nincs öröm, nincs békesség. Boruljunk le az Úr előtt. Tanácsoljatok. Hát látom, hogy a te életeden ott van Isten áldás, ott van a szívedben a békesség. Segíts nekem. Tehát Ábel biztos segített volna a testvérének, hogyha oda megy hozzá és azt mondja, hogy nem tudok elboldogulni most az Isten dolgaiban. Segíts nekem. Biztos nem utasította volna el. És Káin oda mehetett volna hozzá, hisz testvére, de nem ez történt. Magába fordult, és a testvére ellen. Olyan megdöbbentő látni ezt, hogy magába fordul, lehorgasztja a fejét, elkezd a düh benne működni. Nem tudom, átélted-e már ezt. Amikor valami történik ellened, és akkor befordulsz, elkezded gerjeszteni magadban ezt a dühöt, nem figyelsz másra, lehorgasztott fejjel vagy, és erősödik benned, és kiteljesedik. Egész odáig, hogy akár az embergyilkosságig is elmegy. Ott volt-e a szívedben már ez a düh? Elindult-e már egyszer benned? Tapasztaltad-e, hogy ez létező valóság? Miért engeded, hogy ez elinduljon egyáltalán a szívedben? Ne engedd, testvérem, hogy a düh, a rossz szándék, az megerősödjön benned, hogy felerősödjön. Akár az Istennel szemben, akár a fele barátoddal szemben, akár egy másik emberrel szemben, aki ez semmi között nem volt. Ne engedd, hogy magadba fordulj, és ne engedd, hogy a testvéreid ellen fordulj. Hogy lehorgasd a fejedet, és a szívedben harag legyen. Mert nem Káin problémája alapvetően az, amiről most beszélünk, hanem a tied, meg az enyém. Nem Káinról beszélünk, meg Ábelről, hanem rólad beszélünk, meg rólam. A testvéri közösségről. Meg Istenről, aki egyébként ott van fölöttünk. És aki ismer téged is, meg engem is. Aki néha próbára teszi az életünket, hogy meglássuk, hogy mi van a szívünkben, hogy meglásd, hogy mi van a szívedben. De olyan jó tudni azt, hogy mint ahogy Káin mellé is odaállt az Úr, Káin mellé is odament az Úr, melléd is odaáll, meg melléd is odaáll. Látjuk az igében ezt a nagyon szomorú helyzetet. Hogy Káin lehorgasztja a fejét, és haraggyul a szívében. És az Isten nem hagyja magára, oda megy hozzá, és azt mondja, hogy mi a probléma? Látom, Káin, hogy lehorgasztott fejjel, dühösen mész itt. Hát miért teszed ezt? Hát nem tudod, hogy mi a jó? Hát apád meg anyád megismerte, hogy mi a jó, és levette a jó és rossz tudásának fájáról a gyümölcsöt. Elmesélték neked, tudod, hogy mi az, ami jó? Hát cselekedd a jót. És akkor emelt fővel járhatsz. De vigyázz, mert a bűn meg ott van az ajtód előtt, és rád van vágyulása. Vigyázz, mert egyébként, ha nem cselekszed a jót, ha nem figyelsz arra, amit egyébként én szeretnék megvalósítani az életedbe, akkor ott van az ajtód előtt a bűn. Tehát nem tudsz másfelé menni. Szóval ki akarsz menni a házból, az ajtón keresztül kell menned, a bűn meg ott van. Tehát az életednek minden pillanatában és pontján ott van a bűn, és rád van vágyódása, uralkodni szeretne rajtad. De te is uralkodhatsz rajta. Nem kell, hogy szolgáld a bűnt. Nem kell, hogy a bűnnek a szolgálatába kelljen állnod. Uralkodhatsz rajta. Milyen jó lett volna, hogyha amikor ezt az Isten elmondja neki, visszafordul az Úr felé. És odafordul a testvéréhez is. Ábel, képzeld el, harag robbant a szívemben. Azért, mert úgy láttam, hogy Isten téged szeret, engem meg nem. Harag robbant a szívemben, úgy láttam, hogy a te szolgálatodon, a te Isten kapcsolatodon áldás van, az enyém meg nincs. Képzeld el, harag gerjedt a szívembe, bocsáss meg nekem, gyere menjünk oda, térdeljünk oda az Úr elé. Mennyivel jobb lett volna, hogyha ez megtörténik. És mennyivel jobb lett volna ez, hogyha mikor ezt meghallja, akkor ott az Úr előtt rendezi ezt, hogy Uram, bocsáss meg, látod, ilyen vagyok én, megyek oda hozzád, Isten tiszteletre, következő pillanatban meg tele van a szívem haraggal. Hát mi történik itt? segíts nekem, hogyan tudok én uralkodni ezen, hogyan tudok én kikeveredni ebből. És persze látjuk, meg tudjuk a történetet, hogy bekövetkezett a tragédia, a történetnek a tragédiája kiteljesedik, hiába állt mellette az Úr, hiába tudta, hogy mi a jó, mi az Isten szerint való Káin, hiába volt testvéri kapcsolata is, a bűn az ajtaja előtt volt, és mikor kilépett rajta, megtörtént a frigy. Nem uralkodott rajta, hanem engedte, hogy a bűn uralkodjon az életén. És Ábel meghal. Vére pedig ott van testvérének, Káinnak a kezén. Milyen hatalmas az Isten kegyelme, és megint az irgalom mutatkozik meg. Hát sok minden van még a történetben, de olyan jó látni a végén, amikor ott van ez az alávaló gazember Káin, aki Isten és ember ellen vétett, aki nem keresi az Istennek az akaratát, nem kereste azt, hogy mi a jó. Fele barátjával, testvérevel kapcsolatban pedig gazember volt. És mégis az Isten odahajol hozzá, és azt mondja neki, hogy megérdemled a büntetésedet, és ebben mondja neki, hogy mi az. De ráhelyezi a jegyét az Isten, és azt mondja, hogy nem lehet büntetlenül megölni Káint. Az Istennek a kegyelme belemegy, és olyan jó ezt tudni, hogy belekeveredhet az ember a legnagyobb bűnbe. Elszakadhat az élete az Istentől nagyon messzire. De onnan is van visszaút. Valaki ezt kérdezte tőlem nem régiben, hogy milyen messziről lehet visszajönni az Istenhez. Mennyire lehet elhagyni az Istent, hogy aztán még visszataláljon az ember. Aztán mondtam neki, hogy nem jó ezt próbálgatni, de egyébként nagyon messziről visszatalálhat az ember. Nincs olyan messzeség, amit az Isten ne tudna átidalni. Nem tudsz olyan messzire keveredni Istentől, hogy ő ne tudna utolérni, és ne tudná az ő kegyelmét kiterjeszteni rá. Ne tudná az életedbe belehelyezni a kegyelmet. Nem tudsz olyan messzire elmenni. De az is igaz, hogy ne akarj elmenni messzire. Ne próbáld ki azt, hogy milyen messzire lehet elmenni. Mert az a saját életedre nézve jelent kárt. Mert nem lesz ott az életedben az Istennek az ajándéka, a gyümölcse. Nem lesz ott a békesség, hűség, hosszú tűrés, jóság. Isten szent lelkének a gyümölcse. Gyilkosságot követett el ez a Káin. Harag volt a szívében. Gazember volt. De az Isten irgalma mégis megmutatkozott feléje is. Isten így szeretne bennünket, az ő kegyelmében megragadni, kegyelmével megragadni. Hogy utolérjen bennünket, bármennyire is eltávolodtunk tőle. Hogy utolérjen bennünket, bármennyire is forrunk bennünk Isten és ember ellen valami. Szeretne bennünket utolérni, megfogni, hogy aztán megtaláljuk az igazi Isten tiszteletet. Hogy amikor odaállunk elé, akkor rám tudjon tekinteni, meg az Isten tiszteletünkre is. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked ezt a mérhetetlen kegyelmet, szeretetet, amivel ebben a történetben is hordoztad ezt a gazember Káint. De olyan jó látni, Urunk, hogy mi vagyunk ezek a gazemberek, akiket látsz, akiket hordozol, akiknek tudod a gonoszságait, rossz gondolatait, tudod a szeretetlenségeit. Ismersz bennünket, Urunk. Köszönjük, hogy életünk egy-egy pillanatában olyan világossá lesz, hogy mi a jó, és tudjuk azt tenni, cselekedni. Világos lesz számunkra, mi a te szent és igaz akaratod, és benne tudunk lenni abban. Köszönjük, Urunk, hogy rá tudsz tekinteni az életünkre, és mi azt látjuk, érezzük. Köszönjük, Urunk, hogy életünket tudod gardírozni, irányítani, és mi figyelhetünk rád. Add meg, hogy az Isten tiszteletünk olyan teljes lehessen, mint amit Ábel megtapasztalt. Hogy ránk tekintesz meg arra, amit teszünk. Látod szívünket, látod áldozatunkat, ajándékunkat, látod az Isten tiszteletünket. Add meg, hogy a hétköznapokban is és a vasárnapokban is meg tudjuk ezt élni a te dicsőségedre. Itt föld életünkben pedig vigy bennünket végig, Urunk, ezen az úton, ami tele van próbával, meg teszttel, elbukással, meg felemeltetéssel. Szeretnénk rád nézve, rád tekintve végigfutni ezt a pályát. És azt a koronát, ajándékot, amit a győzteseknek fölajánlottál, vagy kínáltál, az hadd lehessen a miénk. Hadd érhessük el azt a célt, amit fiadban az Úr Jézus Krisztusban elénk adtál. Amen. Kérdem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk, mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten tiszteleti közösségbe. Kérdetem, hogy azon a vasárnapon 16 órától itt a nyíltelki templomunkban iktatjuk be hivatalába Mali Péter Károly lelkész testvérünket, gyülekezetünk megválasztott lelkészét, Zsarnai Krisztián Esperes fogja beiktatni a hivatalába. Hétközi alkalmunk hétfőn 17 órakor asszonykör lesz, kedden 17 órakor biblióra, itt a gyülekezeti központban mindenkit szeretettel hívunk és várunk asszonykörbe, illetve biblióra is. Hirdetem a testvéreknek, hogy 25-től, szeptember 25-től 28-áig Nyíregyházán a református templomban Allianz evangelizációs esték lesznek, amelyen Rég Tamás református lelkész testvérünk szolgál. Akik szeretnének beutazni Nyíregyházán a református templomban, szeptember 25-től 28-ig lesz ez az alkalom. Szeptember 30-án pedig presbiteri csendes napot szervez a Hajdúszabolcsi Evangélikus Egyházmegye. Presbiter testvéreket hívom és bíztatom, hogy jöjjenek erre az alkalomra. Mindenkit pedig arra, hogy mind az Allianz alkalmakért, mind pedig a presbiteri csendes napért imádkozzanak, hordozzák imádságban ezeket az alkalmakat, mint ahogy egyébként a iktatási Isten tiszteletet is, hisz az a egyetlen vágyunk, hogy az Isten rátekintsen a Isten tiszteletünkre, és az ő áldását tapasztalhassuk abban is. Aztán október 1-én már Malik Péter lelkész testvérünk orvosházán szolgál az ottani gyülekezet meghívására, és a görögszállási cigánymisszió kíséri. Ezt az alkalmat is hordozzuk imádságban, hogy Isten igéje ott a Szente Tornyai cigányatyafiak között is terjedhessen. Október 14-én lesz, jó előre hirdetem, budapesti deáktéri templomban az országos missziói nap, amelyre utazunk, hogyha valaki szeretne jönni, kérem, hogy jelezze Isten tisztelet végén. Jelezzék a testvérek, hogy meg tudjuk szervezni az utazást. Ez 10 órától 16 óráig tart durván, tehát korán reggel kell indulni, és későn este érkezünk haza. De akik szeretnének jönni, bátorítom a testvéreket, jöjjenek. Ez a Evangélikus Egyház reformációi, missziói napja is egyben. Péter is kapott szolgálatot, Malik Péter is kapott szolgálatot, lesz egy csoportod, ugye? A csendes missziói napban. Aztán Juditék is jönnek Szlovéniából, egy az ottani zenei szolgálat csoporttal, tehát ők is szolgálnak ezen, de jelen lesznek püspökeink, meg különböző szolgálattevők is. Az erről szóló plakátokat majd kirakjuk és láthatják a testvérek, hogy milyen szolgálatok lesznek. Hirdetem a testvéreknek szomorú szívvel, de a feltámadás reménységében, hogy elmúlt héten eltemettük Gajas Piroska testvérünket, aki 65 évet élt. Az Úr békessége legyen a gyászoló családdal, és hát bennünket is emlékeztessen életünk végére, hogy véges a pályafutásunk. Nem örökké vagyunk ebben a földi létben, legyen kész a szívünk arra, hogyha ki kell lépni ebből a létből. Hirdetem a testvéreknek a Biatorbágyi heteket is. Férfi hét kétszer lesz még, a szeptemberin kívül, a mostanin kívül, és ezekre már lehet jelentkezni. Novemberben 12-től 17-ig lesz, decemberben pedig 3-ától 8-ig, Tehát ezekre az alkalmakra szeretettel bátorítjuk a testvéreket, női hét pedig november 5-től 10-ig lesz. Akik szeretnének jelentkezni, kérem, hogy jelezzék. Segítünk a regisztrációban, akiknek pedig megy a virtuális világban való eligazodás, azok a Viatorbányi honlapon megtalálják a jelentkezési oldalt, és ott regisztrálhatják magukat. Hirdetem a testvéreknek az imádságos lapot is, amely azok részére, azoktól érkezett információk alapján lett összeállítva, akik valamiért kérik, hogy hordozzuk imádságban őket, akik itt vannak elől, hirtelen a Baracskai család, ért imádkozunk már régóta. Laci a múltkor elmesélte, hogy már a feleségét hazahozta a kórházból, daganatos betegségben szenvedett, vagy szenvednék talán most is, de állapota jobban van, javulóban van, otthon van, és reménység, hogy felerősödik, hordozok imádságban, de a többieket is, akik itt vannak az imádságlistában, ne feledkezzünk meg erről sem. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkel örökké. Amen. Azt meg elfelejtettem hirdetni, hogy akinek sütemény készítésben gyakorlata van a iktatási csendes napra, illetve iktatási Isten tiszteletre hosszabb a süteményből, hisz egy vacsorával fogjuk befejezni az alkalmat, tehát süteményt szeretettel várunk. Isten tiszteletünket folytassuk a 351-es számú énekünk eléneklésével, az első verset énekel, a befejező utáni szolgálat előtt.